Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, gondoljunk azokra a betegekre, akiket még a templomtól is elzár ez a járvány. Éppen tegnap fájdalmasan jött ez a fiatal ember, aki az idős betegeket szokta átkísérni, hogy tilos ez az átjövetel. Jó, hogy mi itt lehetünk, és azért is fontos, mert minden vasárnap arra való, hogy tudatosítsuk magunkban az irányt. Örülök a fiataloknak, és egyáltalán a mai generáció, amikor irányba állítja magát, akkor a GPS-t veszi elő. Persze néha azért jó kerülőket is tud tenni a GPS-szel, a GPS az emberrel. Hát a mi GPS-ünk az evangélium. A mi GPS-ünk Jézus Krisztus, aki azt mondja, én vagyok az út. Azért vagyunk itt minden vasárnap, mert szeretnénk az életünket irányba állítani. Szeretnénk az életünknek igazán értelmet adni. Ma is, amikor imádságra, énekre nyitjuk az ajkunkat, akkor gondoljunk erre, hogy Isten felé fordulunk, aki nekünk az út, az élet. Jónom a minden ható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint amikor egy gazda kora reggel kiment, hogy szőlőjébe munkásokat fogadjon. Miután napi egy dénárban megegyezett a munkásokkal, elküldte őket a szőlőjébe. A harmadik óra körül megint kiment, és látta, hogy Mások is ácsorognak ott tétlenül a piac téren. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jár, megadom majd nektek. Azok el is mentek. Majd a hatodik és a kilencedik órában újra kiment, és ugyanígy cselekedett. Kiment végül a 11. óra körül is, és újabb ácsorgókat talált. Megkérdezte tőlük, miért áldogáltok itt egész nap tétlenül? Azok ezt válaszolták, mert senki sem fogadott föl minket. Erre azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe. Amikor beesteledett, a szőlős gazda így szólt intézőjéhez, hívd össze a munkásokat, és add ki a bérüket, az utolsókon kezdve az elsőkig. Először azok jöttek tehát, akik a 11. óra körül kezdtek, és egy dénárt kaptak. Amikor az elsők jöttek, azt hitték, hogy nekik többet fognak adni, de ők is csak egy-egy dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen. Ezek az utolsók csak egy órát dolgoztak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a napterhét és hevét viseltük. Ő azonban ezt felelte az egyiküknek. Barátom, nem vagyok igazságtalan veled. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Ami a tiéd, fogd és menj. Talán azzal, ami az enyém, nem tehetem azt, amit akarok? Vagy rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok? Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nagyon izgalmas ennek a vasárnapnak is az üzenete, de ezt minden vasárnap elmondhatnám, hiszen éppen ezzel kezdtük el a mai szentmisénket, hogy megkapjuk az életünk kiteljesedéséhez a helyes irányt. Az evangélium a mi iránymutatónk, de meg is személyisíthetjük, Krisztus a mi iránymutatónk, aki az út. És ő mondotta, jöjjetek utánam, és az életre vezetlek el benneteket. És azt gondolom, hogy pontosan ezen a mai vasárnapon egy sajátos fogalmat kell körüljárnunk, és ez a fogalom így hangzik, üdvösség. Hát ezt a fogalmat szeretném körüljárni, annál is inkább, mert ez a központi üzenete a kereszténységnek. Hiszen Isten minden embert üdvözíteni akar. Jézus Krisztus azért lett értünk emberré, hogy üdvözítsen bennünket. Az üdvösség pedig nem más, mint eljuttatni bennünket az emberhez méltó életre. No, kezdjük el ennek a sajátos és nagyon is izgalmas kérdésnek a kibontását. Sajátos ez a világ, amelyben élünk. A világ, amelyben élünk, és ennek itt most, ezen a földrészen, Európában, a Kárpát-medencében, akár újabban a miniszterelnök úr is sokszor emlegeti az Európának a nyugati felét, meg a keleti felét, és Van egy régi mondás, lux oriente, a nap keletről jön. És akkor, amikor ezeket a sajátos megállapításokat hallom, akkor bizony bennem is föl-föl villan ez a gondolat, hogy ez a Kelet-Európa, és elsősorban Magyarország, és különösen addig, amíg a történelmi Magyarország létezett, a királyi Magyarország, az az első 500 éve volt a második évezrednek, aztán még ide török hódoltság, oda, még az alatt is, aztán utána is, ez a Kelet-Európa, és még egyszer mondom, egészen sajátosan Magyarország, nyugatnak a védőbástyája volt. Évszázadokon át azt a fajta eszmei hódítást, amely a 21. században egyszerűen elindult keletről nyugat felé, akkor éppen ennek a Közép-Kelet-Európának a helytállása évszázadokon át, és ma is, ugyanezekhez az értékekhez ragaszkodva, ugyanezeket az értékeket valva, egy reménység lehet Európában, éppen a szemléletével, az értékrendjével. Hát akkor ebben az Európában különös értelme van annak a kijelentésnek, hogy a világ hangosan követeli az igazságot. Általában arról szoktuk nagyon sokat beszélni, ami nincs. Hangosan követeli a világ az igazságot, és közben ilyeneket hallunk, hogy egyfolytában és egymás után teszik fel, mi az igazság. Aztán ilyeneket is mondanak egy kicsit néha föladóan mindent. A Földön nincs igazság. Kedves testvérek, bizony, akkor, amikor ma az igazságot követeljük, akkor bizony egyre inkább erősödhet bennünk az, hogy ezen a földön, amely eltávolodott attól a kereszténységtől, amely felragyogtatta az emberiségnek az igazságot. Azért néha gondoljunk erre is ám, hogy az összes többi földrész keresztény misszionálása az Európából indult, évszázadokon át. Nem más földrészről. Végül is ennek a földrésznek volt ez a küldetése, hiszen ez volt az egyetlen kereszténységben született földrész, és ráadásul ennek a kereszténységnek az üzenete, amivel a misszionáriusok, az igehirdetők elindultak, felszabadító volt. A szeretet üzenetével mentek és vitték el az üdvösség üzenetét. Minő érdekes, egyetlen ilyen üzenettel sem jönnek ma Európába, de más földrészre sem, mert amilyen mértékben a kereszténységet liminálják, olyan mértékben tűnik el az a éltető és megújító erő, amit mi Isten szándékaként tartunk nyilván, sajátos. A világ igazságot követel, az igazság pedig az Isten. Isten az igazság. Miért? Egyszerűen azért, mert az Isten az egyetlen, aki azzal érkezik hozzánk, azzal akar megajándékozni bennünket, amire minden egyes embernek szüksége van. Mivel érkezik az Isten? Mivel érkezett a megváltandó világba Jézus? Az Isten szeretetével. Ezzel az üzenettel, hogy az Isten a te üdvösségedet akarja ember. Szeret téged az Isten, jóságos ez az Isten, irgalmas ez az Isten. Hát mi újíthat meg egy embert, ha nem az, hogy valaki azt mondja az embernek, jó, hogy vagy, jó, hogy élsz, szeretlek, és ezzel értelmet adunk egymás életének. Adhat értelmet az életemnek az az ember, aki gyűlöl, aki gonoszkodik, aki támad, aki nem az életemet akarja, hanem az életemet akarja elvenni. Lehet itt szó életről? Mi az igazság? Az Isten az igazság. Ezért igaz az, hogy a Földön nincs igazság. Mert ha az Istent elűzzük köreinkből, akkor az igazságot üzzük el a köreinkből. És közben áhítozunk az igazság után, Isten nélkül gondolkodók. Hogyan hallottuk? A mi gondolataink, az Isten gondolataihoz mérten olyan, mint ég a földhöz, vagy föld az éghez. Olyan magasak az Isten gondolatai és útjai, mint amilyen magas az ég a földhöz képest. Tehát, rendkívüli kérdés, hogy elgondolkodjunk azon természetesen, hogy miközben az igazságot követeljük a mi életünkben, jelen van az igazság? Igazságot követel az istentelen ember, isteni igazságot. Csakhogy ez az isteni igazság nem járandóság, hiszen az igazságot követelő emberek úgy lépnek föl, hogy minden jár. Úgy lépnek föl ezek a követelők, hogy minden igényemet ki kell, hogy elégítsen a világ. Jár. Csakhogy. Miközben emberi módon gondolkodunk, majd mindjárt visszatérek ide, hogy az emberi gondolkodás lényegileg mit jelent, és mit jelent az isteni gondolkodás, erre már most is válaszolok. Az isteni gondolkodás az Isten gondolatainak a rendkívülisége. Ez nem járandóságot jelent, hanem ajándék. Az, hogy az Isten jó, az, hogy az Isten szeret, az, hogy az Isten irgalmas, ez nem járandóság. Bár az Isten mindenkit szeret, csak nem mindenki fogja föl. És nem mindenki él ebből az ajándékból, de ez ajándék, nem járandóság. És itt jön, mint egy segéd eszközként, vagy segéd gondolatként, inkább így mondom, az üdvösség, mint fogalom. Ahogy mondtam, hogy az üdvösség a kereszténység központi gondolata, központi üzenete. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, megmeneküljön. Mert a fogalomnak ez a második jelentése, és a harmadik jelentése a fogalomnak az, hogy az Isten ki akar menteni bennünket, és az üdvösség gondolata ezt jelenti, hogy az Isten ki is ment bennünket mindabból a veszélyből, ahol az életünk forog kockán. Testvérek, ez a központi üzenet. Isten ki akar bennünket menteni minden bajból, ami veszélyezteti a mi életünket. És valójában mi veszélyezteti az életünket? A csak emberi gondolkodás. Hiszen a csak emberi gondolkodás azt jelenti, hogy az ember önzően csak magára gondol. Ez a legnagyobb veszély a világban. Minden úgy legyen, ahogy én gondolom, ahogy én akarom, ahogy én tervezem, ami az én érdekem, ami az én célkitűzésem. És jön az Isten gondolata, amely olyan magas ehhez a földhöz ragadt gondolkodáshoz, mint amilyen magas az ég a földhöz. Emberi kapcsolatainkban az igazság, vagy igazságosság mindegyik fél számára egyformán kötelező. Csak hogy az Istennel való kapcsolatunkban nem így áll. Ha mi igazságosságot emlegetünk emberi kapcsolatainkban, ha tetszik, hanem tudomásul kell vennünk, hogy az igazságosság mint norma mindkét fél számára kötelező. Hát ha az emberi igazság szerint kötelező ez, akkor nekünk jaj. Mert hiszen mindenki a maga javát akarja érvényesíteni. Aztán ennek különböző fokozatai lehetnek. De az Istennel való kapcsolatunkban nem így áll. Az Istennel való kapcsolatunkban az Isten igazsága érvényesül. Az Isten igazsága pedig a szeretet, a jóság, az irgalom. Tehát ez a menekülés útja, ez az üdvösség, ez a fogalom üdvösség kijelöli, értelmezi a mi számunkra az Isten e világban való jelenlétét. Miért van jelen a világban az Isten? Azért, hogy minket üdvözítsen. Vagyis megszabadítson bennünket az életveszélyes helyzetekből, megszabadítson bennünket önmagunktól. Megszabadítson bennünket a kapcsolatainkban önző gondolatainktól, hogy életet éljünk, emberhez méltó életet. És például a zsidók életében ez pontosan azt jelentette, hogy a zsidók fölfogták azt, hogy az Isten minden katasztrofális helyzetből kimenti őket, ezért amikor bajban voltak, persze a bajt mindig ők maguk okozták, mint ahogy mi is az emberi gondolkodásunkkal bajt okozunk magunknak és egymásnak, de a bajban mindig az Istenhez fordultak, mert tudták, hogy az Isten kimenti őket. Ha az új szövetség világát nézem, Krisztus azért lett értünk emberré, hogy minden embert megmentsen. És mivel menti meg? Azzal, hogy az Isten gondolatait jeleníti meg a világban. Nem emberi gondolatokat. Az én útjaim nem a ti utaitok. Isten útját, Isten gondolatait jeleníti meg Jézus ebben a világban, vagyis menekülni a mi kicsinyes emberi világunkból egy tágasabb világba, amely világban egymásért vagyunk. És ez az egymásért vagyunk egyszerűen azt jelenti, hogy egymást megajándékozzuk a szeretetünkkel, a jóságunkkal, az elfogadásunkkal, a jó akaratunkkal. Hát ez az az út, amely az élet útja. És az egész kereszténységnek ez a küldetése, hogy az evangéliumot meghallgatva, ami minden vasárnap itt fölhangzik, de hát bárki kezébe veheti az evangéliumos könyvet, a Bibliát, és a keresztény szellemiség pontosan azt jelenti, hogy az ember engedi érvényre jutni az életében az Isten tervét, az Isten szándékát, aki meg akarja menteni, üdvözíteni akarja az embert, a világot, és ez az út azt jelenti, hogy nem magunknak élünk, nem önzően, bezárkózunk magunkba, és tüntetünk, és követelőzünk, mert minden jár, miközben itt nem járandóságról van szó. Ebben a vonatkozásban az Isten titkáról van szó. És az Isten titka az, amiről beszélek, hogy minket megszabadítson ettől a kicsinyes emberi világunktól vagy világunkból, és bevezessen az Isten országának a világába. Ez az Isten országának a világa ez, hogy az ember ilyen kapcsolatokat alakít ki a másik emberrel. Hát ez a kereszténység üzenete. Ezt hozta el Jézus Krisztus, mert ez az Isten akarata, ez az üdvösség, hogy minden ember ilyen kapcsolatban legyen a másik emberrel. És ez a példázat, amit hallottunk, hát Jézus pontosan emiatt mondta el ezt a példázatot erről a gazdáról, aki, hallottuk, nem óhajtom ismételni a történetet, a munkásokat hívta, mindenkivel megegyezett, és azokat is hívta, akik a nap végén álltak be a munkába, és ugyanannyit kaptak, és igazságra hivatkoztak az elsők. És milyen könnyen hangolódnánk arra, hogy hát nem, nincs igazuk. Hát ők dolgoztak nem tudom én hány órát, amazok meg csak ennyit, és ugyanannyit kaptak. Testvérek, itt nem az igazságról van szó, hanem az Isten jóságáról. És az Isten jósága nem azt jelenti, hogy igazságtalan. Nem volt igazságtalan az elsőkkel sem. Megkapták azt, amiben megállapodtak. És az, hogy az Isten ugyanannyit, vagy a gazda ugyanannyit adott annak, aki csak egy órát dolgozott, na és. Itt az Isten, vagy a gazda az ember szükségleteire figyel. Nem igazságról van szó, hanem az Isten jóságáról, az Isten irgalmáról. És ez a döntő, ez a döntő. És hogyha úgy Isten igazából belegondolunk ebbe a történetbe, tehát ezekkel az alacsony emberi gondolatokkal nem is érdemes foglalkozni. Igazságtalan volt a gazda, mert mi is csak annyit kaptunk azoknak, miért csak. Ezek irigy, önző, emberi gondolatok. Egyébként a gazda nem abban az értelemben fogadja fel a munkásokat, mint ahogy mi ezt megszoktuk, hogy a megfelelő munkáért, a megfelelő bért. Micsoda szerencse, hogy az Isten nem ilyen. De ha őszinték vagyunk, akkor mi mindig a megfelelő munkáért kapjuk a megfelelő bért. Mi lenne akkor, ha mindenki annyi bért kapna, amennyit dolgozott? Most akkor mindenki vizsgáljon lelkiismeretet. Mert kevés munkáit szeretnénk sok bért. Mi lenne, ha mindenki csak a szerint kapná a bért, ahogy dolgozott és amiért megdolgozott? Nézzünk körül a munkahelyeken, és akkor rádöbbenünk az igazságra. Micsoda más az Isten igazsága. Nem e szerint. Ő az Isten jóságát akarja Jézus megmutatni. Isten jósága az ember szükségletét nézi. És micsoda rosszabb és kellemetlenebb vagy kiszolgáltatottabb volt a helyzete azoknak, akik az utolsó órában érkeztek. Gondoljuk csak végig, ez a munkanélküliség kérdése. Egész nap ott állnak, és a válaszuk, senki se fogadott föl bennünket, senki sem ítélt bennünket olyannak, hogy velünk akar dolgozni, hogy minket akar megbízni, és munkatársaivá akar fogadni egy gazda. Hát ez a legsúlyosabb, ez a legdrámaibb mélység egy ember életében, amikor megy oda, most hogyha a piaci jelenetet gondoljuk el, és mindig másokat választottak ki, és ők maradtak, és egész napot tétlenül ácsorogtak, és senkinek se kellettek. Mi lenne, ha egyszer ebből a szemszögből is néznénk ezt? Testvérek, valójában a fizetség az, hogy mi az Isten munkatársai lehetünk. Ez a fizetség. A fizetség az, hogy mi úgy vagyunk jelen ebben a világban, hogy rásejtettünk arra, hogy nem az a legfőbb mozgató erő, ami az én egyéni érdekemről szól, hanem a legfontosabb mozgató erő, és ez az Isten akarata, ez az Isten útja, hogy egymás szükségleteire odafigyelünk. És ha az ember az Isten munkatársaként így gondolkodik, így cselekszik, így végzi a munkáját, hát ez a fizetség. Megszabadul minden hiába valóságtól ez az ember. Sőt, vigasztalásra van. Hányszor halljuk itt a munkahely keresésekor, hogy nem kellek. Micsoda bizalom, micsoda vigasztalás az, hogy szükség van rám, és értelmet ad az életemnek egyrészt, és ha valóban helyesen gondolkodunk, akkor ez a megelégedettség, ez, hogy fontos vagyok, hogy helyemen vagyok, ez többet ér, mint maga a fizetség, ami azért kell, hogy az ember éljen. Testvérek, hangos szóval keressük az igazságot. Isten az igazság. Nekünk egy lehetőségünk van, hogy beengedjük az életünkbe az evangélium felszólítását, és válaszolunk rá. És elindulunk azon az úton, amely úton egymásra találunk, egymáshoz találunk, és egymás javát tudjuk szolgálni. Ez értelmes. Ez értelmet ad az életünknek. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak. Kedves testvérek, én ezt a szentmisét azokért ajánlom fel, akik az üdvösség útját választják. Jézus így mondta ezt: aki meg akarja menteni életét, az elveszíti. Aki magának akar élni, az elveszítette az élet értelmét. De aki igazából elveszíti az életét másokkal való szeretet kapcsolatban, mások életének a szolgálatában, az megmenti az életet. Értelmet ad az életének. Ma Európában ez az egyetlen reménységet jelentő igazság. Imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Könyörögjünk. Szentségeiddel erősítesz minket, Istenünk. Támogass jóságosan, állandó segítségeddel, hogy megváltásunk kegyelmét keresztény életünkben, mindennapjainkban elnyerjük és gazdagítsuk Krisztus a mi Urunk által. Amen. Kedves testvérek, most az áldással megyünk majd tovább az utunkon. Nagyon jó lenne, ha ezen az úton az út, aki a Krisztus vezetne bennünket. Kedves fiúk, nektek külön köszönöm, hogy itt vagytok. Lelkemnek egy kis vigasz, mert be kell látni, ma olyan sokat beszélnek a fiatalokról, csak hogy nem elegendő okosodni, jobbá is kell lenni, mert a rossz okosoktól kétségbe eshetünk akár, de akik lelkileg is gazdagodnak, azok a felkészültségükkel helyt tudnak állni, mégpedig Isten előtti adósság tudatukkal. Meg kell látni, hogy a úgynevezett keresztény Európa csődöt mondott. Az én generációm fejezi be ezt a tragédiát, mert mondjuk 50 évvel ezelőtt még Magyarországon is jobb volt a helyzet, mint most, keresztény értelemben. Egész Európát tekintve pedig majdnem úgy tragikomikus. Úgyhogy ezért vigasztalásomra van, hogy itt vagytok. Jöjjetek, amikor csak tudtok. Ne csak akkor, amikor úgy mondjátok, hogy kötelező. Nem kötelező. Semmi se kötelező. Mert minden ajándék, és ezt a jelenlétet is így kell tekinteni. Azért nem mindenütt ilyen tragikus ám a helyzet, csak az a baj, hogy más földrészeken a keresztények megtűrtek évszázadok óta. Legalább Európa volt az, amely a kereszténységet fölragyogtatta a világban. Ma ez a fény elaludt. De számomra például egy hallatlan ajándék volt a keresztény Indiában, Indiának a keralai tartománya a keresztény része. Ott 30 millió ember él keralai tartományban, ebből 29,5 millió keresztény. És hát ott öröm kereszténynek lenni, miközben egész Indiában állandó atrocitások vannak muszlimok részéről, és más különböző misztérium vallások követőitől, és a Döbbenetes az, hogy ez a keresztény Kerala a kommunista Kerala. Ott kommunista vezetés van. És amikor én ezzel találkoztam, akkor nem tudtam összehozni a lelkemben, de aztán kiokosítottak, mondták, hogy a kommunista eszmékhez nem tartozik hozzá az ateizmus. Normális kommunista eszmék nem ateista eszmék. Ez csak a moszkovita kommunizmus találta ki, a harcos ateizmust. És eljött az első vasárnap, és vasárnap Keralában a keresztények 90%-a vesz részt a szentmisén. Nincs elég templom, pedig rengeteg van, mert nem férnek el a templomokban. Azért, amikor ezeket a kontrasztokat az ember a saját lelkében átéli, akkor bizony sok mindenen elgondolkodhat. Hát ide jutottunk mi, akik a kereszténység emlőin nőttünk föl. Ide jutottak a nagyszüleink, meg a még előbb élők, de különösen azt hiszem, hogy a francia forradalom óta ez a lejtő, ez a lejtmenet, ez ma a legmélyebb pontján van. A ti jelenlétetek nekem személy szerint vigasz, jó lenne, ha Istennek is az lenne. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise véget ért, menjetek békében. És a legfontosabb üzenetet elfelejtettem mondani, holnap Szent Máté evangélistának van az ünnepe, erre jó, ha gondoltok, viszont 24-én ez csütörtök, akkor Szent Gellértnek az ünnepe, akinek köszönhetjük Magyarország Mária tiszteletét elsősorban. Bár korábban is a Babba Mária tisztelete az jelen volt a magyar lélekben, de Szent Gellért volt az, akkor még nem tartottuk szentnek, ahhoz még ki kellett végezni a pogány magyaroknak, hogy szent legyen. Neki köszönhetjük, hogy István király olyan vonzalommal bírt a szűzanya iránt, hogy neki ajánlotta fel a koronát, amit ez a kép is jelzi. Jó lenne nagyon szépen ünnepelni csütörtökön este, ráadásul, hol a Gellért? Oh. Ráadásul, hát van itt egy Gellértünk is, hát még azért taposni kell egy kicsit, hogy Szent Gellért igazi követője tudjon lenni, de hát ha még segítünk is neki, meg imádkozunk is érte, akkor még van remény. Úgyhogy ünnepelünk. Köszönöm szépen.